Jelentősebb fejlesztés nélkül a jelenlegi villamosenergia rendszer hozzávetőleg 3000 megawatt napelemes kapacitást tud kezelni, vélik a szakemberek. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamosenergiaipar aktualitásaival.
Komoly kihívások elé állítja a hazai hálózatüzemeltetőket, hogy a kormány energia- és klímapolitikai célkitűzései között 2030-as céldátummal szereplő 6000 megawattos napelemes villamosenergiatermelő kapacitás már 2025-re teljesülhet, hangzott el a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 67. vándorgyűlésén. A szervezet elnöke Gelencsér Lajos az Inforádiónak azt mondta, a hálózatra csatlakozó új kapacitások rendszerterhelési és szabályozási problémákat okozhatnak. A helyzet kezeléséhez szükséges hálózat és szabályzóképesség fejlesztés, digitalizálási feladatok megvalósítása a hálózati társaságok vezetői szerint jelentős forrást, állami támogatást igényel, mivel jelenleg a rendszer hozzávetőleg 3000 megawatt napelemes kapacitást tud kezelni. Gelencsér Lajost hallják.
Az alapvető probléma az, hogy a megújuló energia, és most legyen a szél vagy nap, teljesen mindegy, ennek a rendelkezésre állása, a termelésének az időbeli lefutása, az nagyon nehezen programozható, illetve egyáltalán nem programozható, de nagyon nehezen tervezhető. Semmi gondot nem jelentene ez, hogyha el tudnánk tenni azt az energiát, ami olyankor keletkezik, amikor bővébe vagyunk, akár csak egy pár órával későbbre is, vagy egy nappal későbbre is, mert akkor tulajdonképpen meg tudnánk azt tenni, hogy ebből a tartalékból, ebből az akkumulált energiából pótoljuk a hiányt akkor, amikor völgy időszak van. Na most a nap az ugye különösen izgalmas ebből a szempontból, mert azt azért lehet tudni, hogy éjszaka naperőművünk az nincsen, vagy az esti órákban nincsen. Napközben viszont, főleg itt délelőtt 11 óra, délután 4 óra között, ha szép az idő, akkor nagyon sok energia termelődik ebből. A problémát az jelenti, hogy a villamos hálózatok, az energiatárolásnak a kérdése, az nem halad, vagy nem fejlődik olyan gyorsan, mint amilyen gyorsan a napenergia előállítását célzó eszközök, illetve hát a beruházások, amik ezt jelentik. Ebben a pillanatban nagyjából 3000 megawattnyi beépített teljesítmény van napenergiából, csak hogy össze lehessen nagyjából hasonlítani. A jelenleg meglévő paksi atomerőmű az 2000 megawattos, és az új kettes is 2000 megawatt lesz nagyjából. Tehát nagyon nagy teljesítményekről van szó.
Mi lehet a megoldás?
Az lehet a megoldás, hogy le kell gyorsítani az energiatárolásnak a lehetőségét. Ebben a pillanatban Magyarországon, és ezt hangsúlyozom, hogy Magyarországon, két lehetőség kínálkozik rá. Az egyik lehetőség az az akkumulátoros energiatárolás. Ebben is nagyon nagy beruházások zajlanak, de azért nem éri el azt a szintet, ami kellene. A másik pedig, hát ugye a hidrogén, amiről beszéltünk, és a vándorgyűlésen is eléggé fókuszba került. Ez lenne talán a hosszú távú igazán jó megoldás. Ott annyi probléma van még, hogy árban még eléggé költséges, de ugye ehhez a jelenséghez mi hozzá vagyunk szokva, hiszen a naperőművekkel is így voltunk, hogy 15 évvel ezelőtt nagyon drágák voltak ezek a panelek, és aztán amikor akkora igény lett rá, hogy nagyon nagy sorozatba tudták gyártani, akkor gyakorlatilag a harmadára, ötödére esett le az ára ezeknek az eszközöknek. Nagyjából ez várható a hidrogénbe is, meg még kell hozzá egy 10 év körülbelül, hogy a technika, technológia oda jusson, hogy ezt tényleg ipari szinten tudjuk használni.
Mekkora a hatásfoka ezeknek a tárolási lehetőségeknek, akár a hidrogénnek, akár az akkumulátornak?
Egyik se 100%, ez magyarul azt jelenti, hogy a betáplált energiának, hogyha 60-70-80%-át vissza tudjuk nyerni, függően attól, hogy ez most akkumulátoros, vagy ugye a hidrogénben még ráadásul egy kettős átalakítás is van. Ha abba gondolkodunk, hogy a napból származó villamos energiával bontunk vizet, és ott két gáz keletkezik, az oxigén, amelyik a barátunk, és a hidrogén, amelyik meg a jövőképünk, akkor már itt is van egy jelentős teljesítményvesztés. Aztán utána, amikor ebből a hidrogénből ismét villanyt csinálunk úgynevezett tüzelőanyagcellákon keresztül, abban az esetben is van veszteség. Megjegyzem egyébként, hogy az így keletkezett hidrogént, ezt nem feltétlen, és nem minden áron kell ismét villamos energiává átalakítani, hiszen ezt a hidrogént ezt sok más egyéb helyen is fel tudjuk használni. Például betáplálható lenne a földgázvezetékbe, és el is égethetnénk, tehát akkor is tulajdonképpen ugye tiszta energiát kapunk, hiszen a hidrogén égése során nem keletkezik széndioxid, amelyik klímapolitikai szempontból kérdéses vagy agályos.
És rövid távon mi lehet a megoldás, mert hogy azt látjuk, hogy évről évre jelentősen nő a beépített megújuló kapacitás, viszont, mint mondta, a tárolás problémákba ütközik, de akkor mit lehetne csinálni a következő években, hogy ez a jelentős napelem vagy akár más megújuló boom, ez kezelhető legyen?
Ez most ebben a pillanatban kockázatot jelent a hálózatra nézve, ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem tudunk tovább menni ezzel az energiatermeléssel, mondjuk konkrétan most, ami a napenergiát illeti. Szakemberek Szegeden nagyjából azt a véleményüket fejezték ki, hogy a jelenleg meglévő villamos hálózatnak 3000 megawatt a felvevő képessége, és hogy nagyjából mi itt is vagyunk, és nagyon sokan azt mondták, hogy egy kicsit lassítani kellene talán a megújuló energiatermelésnek a mértékét, hogy utol tudja érni magát ezt az energiatermelést, az energiatárolásnak a lehetősége. Én azt gondolom egyébként, hogy Magyarországnak itt sem egyedül kell gondolkodnia a villamosenergia termelés, tárolás, elosztás, felhasználás terén, hanem Európában közösen. Tehát azt gondolom, hogy ha már nem úgy akarjuk megoldani ezt a problémát, hogy országhatáron belül, hiszen az európai országok egy villamosrendszerben működnek, és igazából statisztikailag egy csomó adat így ki is átlagolódik. Németországban vagy más országokban, hogy most ne emeljek ki egyet sem, nagyobb mennyiségben működnek például szélerőművek. Tehát a szélerőművek és a naperőművek együtt már egy sokkal kellemesebb kombinációt okoznak, hiszen nincs szoros korreláció, vagy azt is mondhatnám, hogy szinte egyáltalán nincs, aközött, hogy süt a nap, vagy fúj a szél. Tehát ott már előállhat egy olyan helyzet, hogy ugyan a nap nem süt, viszont fúj a szél, és van energiatermelés egy másik forrásból. De hogyha nem csak Magyarországba gondolkodok, hanem Európában, akkor az is egy elképzelhető helyzet, hogy tőlünk adott esetben 500-1000 kilométerre van energiatermelés, napban állunk nincs, vagy éppen fordítva. Hát azt gondolom, hogy ez még megoldás lehet. Ez a félelem magával ezzel a 3000 megawattal most egy kicsit talán a biztonságra törekvő embereknek a félelme vagy aggája lehet. Én azt gondolom, hogy mindenképpen fel kell gyorsítani azt a folyamatot, ami az energiatárolást jelenti. Most ebben a pillanatban azt látom, hogy talán az akkumulátoros energiatárolás jobb helyzetben van, talán gyorsabban tudunk vele menni, de semmiképpen nem hagynám el a hidrogént, bár elég sokan azt gondolják róla, hogy ez nagyon messze van még. Én meg azt gondolom, hogy egy nagyon jó energiatárolási lehetőség, nagyon nagy az égéshője, a hidrogénnek nagyon tiszta megoldásokat jelent, és az égés terméke gyakorlatilag vízgőz.
Mennyire karbonsemlegesek ezek a megoldások? Ha akkumulátorban tároljuk például a napelem által megtermelt energiát, akkor mekkora annak a karbonlábnyoma?
Hát igen, ez egy izgalmas kérdés, hogyha csak onnan nézzük ezt a folyamatot, hogy már itt van az akkumulátor, és bele kell tennem az energiát, hogy egy pár óra múlva aztán visszakinyerjem, és ez az energia, ez mondjuk napból származik, akkor ennek nulla. De hát, amire ön is rákérdezett, ez egy valós tény, hogy addig, amíg ez az akkumulátor előkerül, vagy hogy alkalmas lesz arra, hogy használjuk, ezt le kell gyártani, és hát ennek nyilván van karbonlábnyoma, sőt, hogyha tovább megyek, hogy egy bizonyos idő elteltével ez eléri az élete végét, és akkor gondoskodni kell a megsemmisítéséről, nyilván ott is keletkezik, de egy kicsit másabb a helyzet a hidrogén technológiával, mert ott ezt a helyzetet egy kicsit nehezebb azért utolérni, és azt gondolom, hogy bár messzebb van, de talán tisztább a hidrogénben az energiatárolás, hiszen ott arról van szó, hogy elektrolizációval, amelyhez a villanyt a napenergiából nyerjük, elektrolizációval hidrogént állítunk elő. Mondjuk ezzel is van azért apró probléma, de igazából nem a klímára vonatkozóan. Van egyfajta félelem a hidrogéntől, nagyon sokan emlékeznek még a Hindenburg léghajóra, annak a sztoriára. Nagyon sokan tudják, hogy a legkisebb elem, ami a periódusos rendszerben van, és emiatt a tárolása is egy kicsit nehézkes, illetve hát több nagyobb odafigyelést igényel. De azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy villamos energiával, zöld energiával, ha szétbontjuk a vizet, eltesszük a hidrogént egy rövidebb, hosszabb időre, majd utána tüzelőanyagcellába vagy más módon ebből ismét hőt vagy villamos energiát csinálunk, innentől kezdve ennek a karbonlábnyoma lényegesen kisebb. Egyébként ezért is mondom, hogy nagy valószínűséggel hosszú távon a hidrogén mindenképpen nyerő.
Gelencsér Lajost, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnökét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Juhász Edit, a miniszterelnöki kormányiroda közműszolgáltatásokért is felelős államtitkára tölti be a jövőben az MVM vezérigazgató helyettesi posztját, és emellett az értesülések szerint miniszteri biztosi feladatokat is kap. Sipos Ildikó összefoglalója.
Október elején távozott posztjáról Juhász Edit, aki addig a miniszterelnöki kormányiroda nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkáraként tevékenykedett. A szakember a jövőben az MVM vezérigazgató helyetteseként dolgozik tovább, emellett pedig miniszteri biztosi feladatokat is kap majd. A magyar nemzet úgy tudja, hogy a változás feltehetőleg nem független attól, hogy Magyar Andrea, a nemzeti vagyonkezeléséért felelős tárcanélküli miniszter, október 1-jével Cepek Gábort nevezte ki az MVM csoport élére. A korábbi elnök vezérigazgató Kóbor György közös megegyezéssel távozott a cégtől. Az MVM-től megerősítették, hogy Juhász Edit a társaság vállalatirányítási vezérigazgató helyetteseként, valamint a jogi és compliance osztály vezetőjeként tevékenykedik a jövőben.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A vonalban Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Október 2. hétvégén tartották meg az erőművek éjszakáját. Nagy volt a túljelentkezés?
Nagy, és sajnos a járványhelyzet miatt idén kevesebben fértek be, mint két évvel ezelőtt. Így 3000 ember fordult meg összesen 35 helyszínen. Ami a jó hír, hogy sok volt a fiatal, sok olyan műszaki érdeklődésű fiatal ment el az erőművekbe, akiket talán a pályaválasztásnál motiválni fog egy ilyen látogatás. Több helyszínen, például a paksi atomerőműben sajnos pár óra alatt betelt a létszám. Ez egy exkluzív látogatás az erőművekbe, sajnos, aki későre hagyja a jelentkezést, lemaradhat.
Mit láthattak azok, akik elmentek az erőművek éjszakájára? Mennyire egyébként a nagy közönség számára elzárt helyeket járhattak be?
Gyakorlatilag minden olyan helyszínre be tudtak menni az idegenvezetőik, ha úgy tetszik a szakik, a helyben dolgozó szakemberek segítségével, tárlatvezetésével, ahova egyébként normál körülmények között még látogatók sem igen juthatnak be. Tehát gyakorlatilag szinte minden munkafolyamatot, amely a biztonság szempontjából látogatható volt, nos, azt láthatták. Rendkívül izgalmas volt az, hogy különböző tüzelőanyagok felhasználásával mégiscsak ugyanaz a végeredmény, tehát hogy villamos energiánk lesz, és persze ne felejtsük el, hogy október 8-án volt a távhőnapja is, tehát nagyon fontos, hogy a radiátorban a forró víz, illetve a meleg víz a csapjainkban is ilyen erőművekből, illetve például olyan erőművekből származik, amely villamos energiát is és hőt is termel az otthonaink számára. Szóval rengeteg érdekesség volt abszolút testközelből.
Mely erőművekre voltak, vagy lettek volna legalábbis a legtöbben kíváncsiak, milyen típusú erőművek jelentkezési listája telt be leghamarabb?
Hát az atomerőmű volt talán, és ez szerintem ez valószínűleg így is fog maradni, ez a leginkább az érdeklődés középpontjában. A nagy erőművek esetében, így egyébként Paks esetében is, van mód arra, hogy egyébként évközben, talán nem ilyen mélységben, de meg lehet látogatni az egyes erőműveket, de hát most csak ennyi jutott, ennyien fértek be, viszont nagyon fontos megjegyeznünk, hogy ezen a napon nem csak azt szeretné az energiahivatal elérni, hogy egy kicsit takarékosabban, egy kicsit tudatosabban nyúljunk az energiához, miközben nap mint nap halljuk a híreket, hogy Európában energia árrobbanásról beszélnek. Nos, nem csak hatékonyabban és takarékosabban használjuk fel a villamos energiát, vagy akár a táphőt, vagy például a földgázt otthonaink fűtésére, hanem ilyenkor ez a nap egy kicsit arra is enged minket, hogy tisztelegjünk a szakma előtt, azon szakemberek előtt, akiknek a gyakorlati, mindennapi munkája lehetővé teszi, hogy mi Európa legalacsonyabb rezsijárait fizessük a mai napig.
Vagyis akkor a tapasztalatok alapján jövőre is lesz erőművek éjszakája? Hogy tervezik?
A tapasztalataink és partnereinknek az abszolút pozitív tapasztalata szerint jövőre is tervezzük az erőművek éjszakáját. Semmilyen rendkívüli esemény nem történt, amely eltántoríthatna minket attól, hogy jövőre is partnereinkkel együtt az Energiahivatal megszervezze az erőművek éjszakáját.
Köszönöm, Scherer Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A post-covid gazdasági fellendülés energiaszűkösséget és szénreneszánszot szült Európában. Meredeken emelkedik a földgáz, a kőolaj és a szénára, most már nem csak a kontinensen, hanem globálisan is, mondta az Inforádiónak a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója. Toldi Otto szerint a nyersanyagárak most látott jelentős felfutása annak is betudható, hogy az Európai Unióban nincsenek megfelelő erőművi tartalékkapacitások a dekarbonizációs célok egyre gyorsuló elérése miatt. Szabó Gergő interjúja.
A fő ok most az, hogy az Európai Unió földgázkészletei igen szűkösekké váltak. Ugye az egész onnan indul, hogy 2020 tele, illetve tavasza meglepően hideg volt, tehát nem volt extrém hideg, de a fűtést nem tudtuk kikapcsolni, emlékezünk csak vissza egészen április végéig. Emiatt az európai betárolt földgáz mennyisége jelentősen csökkent, és nem tudta magát utolérni az Európai Unió ebbe a tekintetben, nem sikerült elég mennyiségű földgáz betárolni, olyan 70%-osak a feltöltöttségi szintek, az ilyenkor szokásos 90%-os feltöltöttséggel szemben. Tehát ugye van egy kínálati szűkösség. Ehhez képest van egy viszonylag dinamikus Európai Uniós gazdasági fellendülés, ugye a 2021 és 2022-es évre, mind a két évre 5%-os GDP növekedés jósolnak a szakemberek az Európai Unió egészére, ennek nyilván van egy energia igénye is, ennek a növekedésnek hasonló arányú energia igénybeli növekedés tudja kielégíteni, ez nem áll rendelkezésre, most földgázból sem, de például kőolajból sem. Kőolajnál az a helyzet, hogy az OPEC és a nagy egyéb kőolaj kitermelő régiók nem tudták még a COVID előtti szintre föltornászni a kitermelési szintet. Ez lehet természetesen mesterséges hiánygenerálás is, hiszen ne felejtsük el, hogy a kitermelők jelentős veszteségeket szenvedtek el a COVID alatt, lehet, hogy most ide igyekeznek visszapótolni. Lényeg az, hogy nem kapkodják el a bővítését a kitermelésnek, ezért kőolajból is van egy szűkösség. Ugye Amerikában most van a hurikán évszak, és ez azért érdekes, mert Európa jelentős mennyiségű szenet hoz be az Egyesült Államokból, és ez hajón érkezik, és bizony ezek a szállítások is akadoznak, de sok minden más körülmény is van, például az, hogy az északi áramlat kettő ügyében a Gazprom és az Európai Unió közt van egy jogi természetű vita, amíg nem zárul le, az északi áramlat kettő sem fog földgáz hozni Európába, pedig fizikailag elkészült a beruházás, tehát már tudna földgáz hozni, de megy a jogászkodás, és emiatt ugye ez is késlekedésben van. Tehát van egy sok tényezős helyzet, aminek a vége az áremelkedés sajnos.
És ez meddig tarthat? Itt említette, hogy azért vannak nagyhatalmak, világcégek közötti konfliktusok, nyilván ezeket rendezni kellene, de mi szükséges még ahhoz, hogy hát akár legalább mérsékelni lehessen ezt a meredek áremelkedést?
Nyilván a kínálati oldalnak egyensúlyba kell kerülni a kereslettel, mert most a kínálati oldal szűkös, karcsú, és ez veri föl az árakat. Nagyon lényeges, hogy a Gazprom és az Európai Unió közti jogi természetű vita minél előbb megnyugtató módon záruljon le. Nagyon fontos, hogy az OPEC és az egyéb fontos kőolaj kitermelők minél hamarabb érjék el a COVID előtti szintet a kőolaj kitermelésben, és sajnos most annyira, még ez is számít, tehát ez bizarr, de az Európai Unió olyan helyzetbe lavírozta magát, hogy az is számít, hogy enyhe tél lesz, vagy szigorú hideg tél lesz. Mert ha ez utóbbi, akkor ugye a problémák azok fönn fognak maradni. Úgyhogy ezt a háromat nevezném elsődleges fontosságúnak az Európai Unió szempontjából, és negyedikként hozzáteszem, hogy nagyon fontos lenne tanulni abból, hogy mit okozott a egyoldalú kapacitás bővítés. Ugye mindenki a megújuló energia bővületében élt az Európai Unió vezetői részéről, és ugye miután be van ígérve a 2050-es karbonsemlegesség, ugye a hagyományos energetikai szektorba történő beruházások azok nagyon lecsökkentek, tehát a hagyományos foszilis erőművek, illetve az atomerőműveknek a lebeirányú beruházás lecsökkent, és emiatt részesen lecsökkentek a hadrafogható tartalékok. Európa csomó országába megy a coal exit, azaz a szén kivezetése az energiamixekből a karbonsemlegesség miatt, és felgyorsítva még hoztak egy olyan rendeletet, hogy nagyon szigorú előírásokat, környezetvédelmi előírásokat vezettek be az ilyen nagyméretű kazánokkal kapcsolatban. Ennek nem felel meg az Európai Unió szénerőműveinek a 82%-a, ezeket ugye még 2021-ben ki kellene vezetni, vagy mély felújítást kéne végezni, emiatt nincsenek tartalékkapacitások. Miután nincsenek erőmű tartalékkapacitások, ezért az Európai Unió nem tud mire váltani. Nincs diverzifikációs lehetőség, nincs menekülő energia hordozó, úgyhogy sajnos ez mind az oka annak, hogy ebben a helyzetben lavírozta magát az Európai Unió.
Toldi Ottót, a Klímapolitika Intézet vezető kutatóját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!